Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai délelőttön. Picit, aki ott volt már tegnap este a szörpintőben, az hallhatta, hogy egy picit pár mondatot beszéltem magamról, de ezt így megismételném. Isten országáról nevezett Margit nővérnek hívnak. 16 éve vagyok a 8 boldogság közösség tagja. Ezen idő alatt nagyon sokat, összesen kb. 10 évet éltem itt Homokkomáromban is, jelenleg pedig néhány éve a pécsi házunkban élek, másik két nővértársammal, onnan érkeztem ide az idei táborhegyi napokra. Sára nővér azt kérte tőlem, hogy ezekben a napokban én tartsak egy-egy elmélkedést a számotokra, a reményről, a remény zarándok útjáról, arról, hogy az Úr a mi egyetlen reménységünk. Előre bocsátom, hogy nem egy ilyen szisztematikus elméleti tanításokkal készültem, hanem olyan gondolatokat igyekeztem idehozni, amikről azt gondoltam, hogy hasznosak lehetnek a mi Isten felé tartó zarándok utunkon. Egy ilyen előadás sorozat, az mindig olyan, hogy az előadó nagyon sok mindent mond, nagyon sok minden szépről beszél, és aztán lehet olyan érzésünk, még hogyha jól sikerült is az előadás, hogy nagyon szépen beszélt az előadó, de hogy miről, arra már nem emlékszem. Szóval arra bátorítalak benneteket, hogy két-három dolog, gondolat, ami megérint benneteket, morzsák, azokat vigyétek magatokkal, azokra figyeljetek, esetleg írjátok föl magatoknak füzetbe, telefonba, hogy aztán jó Istennel párbeszédben ezek mélyülhessenek, hiszen különböző szakaszokban tartunk az életünkben, az arándoklatunkon. Hogyha mégis súlyoznom kéne, vagy címet, nem én adtam a napoknak a címét, hogyha mégis ezt meg kéne tennem, akkor, vagy összefoglalnom így utólag, akkor azt tudnám mondani egyébként, ezt így azoknak mondom, akik szeretik a rendszereket, meg szükségük van rájuk, hogy talán így az első nap hangsúlya az így az Istennel való kapcsolatunkon lesz, a második nap inkább a saját magunkkal való kapcsolatra fogunk figyelni, a harmadik nap pedig talán már kitaláltátok, másik emberrel, az embertársunkon való kapcsolaton lesz a hangsúly. És mindebben, ahogy azt már Zsolti atya is hirdette, egy szöveg lesz az utitársunk, hiszen szent év van, és ezt a szent évet a pápa, még Ferenc pápa tavalyi évben egy úgynevezett bullával hirdette meg, amely a remény nem csal meg címet viseli, Spes non confundit. Ez egy bulla, ezt így fogom emlegetni időnként, ne lepődjetek meg. Ez a bulla, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ez egy rendelet, határozat, amellyel a pápa gyakorlatilag elrendelte, hogy legyen szent év. De ennél azért hosszabb ez a szöveg, meg picit azért lelkibb is. Nagyon szép, hogyha meg lehet találni magyarul interneten, bátorítalak benneteket, hogy olvassátok, mert hogy egy picit azért elmélkedik arról, hogy az egyház számára mit jelent a remény, miért a remény lett ennek a szent évnek a témája, és hogyan érdemes megközelítenünk. Én időnként fogom idézgetni, nem vesszük végig az egész szöveget szisztematikusan, hanem inkább olyan részleteket fogok hozni, és olyan sorrendben, hogy a tábornak az ívébe ez illeszkedjék. Mielőtt még megismerkednénk egy picit ezzel a szöveggel, illetve más szentírási szövegekkel is, amelyekkel készültem. Mindjárt az elején egy gyakorlatra szeretnélek meghívni benneteket, egy kis fizikai kimozdulásból ezen a reggelen. Majd miután elmondtam az instrukciót, néhány segítő, 8 segítő, akit erre előre felkértem, fel fognak állni így körbe a templom körül, és minden segítőnél lesz 3 darab jó színes zsák, tehát ilyen láthatósági zsákokkal fognak fölállni. Az lesz a kérés felétek, hogy nézz körül és keresd meg a hozzád legközelebbi ilyen segítőt. Elárulom, tehát kettő lesz ott hátul a templom végében, a kapuhoz közel. Összesen 4 itt a kereszthajóban, és itt elől 2. Tehát a hozzád legközelebbihez lép majd oda, így kb. Úgy, hogy azért arányosan oszoljunk el létszámilag, és picit, mint az áldozásnál, hogy így álljatok föl így sorba. Amikor rád kerül a sor, odaérsz a segítőhöz, és ő nyújtja neked az első zsákot, akkor az első feladat, hogy olvasd el azt a feliratot, ami a zsákon található. A második feladat, hogy ezután pedig nyúj bele ebbe a zsákba, és keresd meg a benne lévő tárgyat. Lehet, hogy kicsit így kutakodni kell, anélkül, hogy ezt a tárgyat megnéznéd, kivennéd. Oké? Tehát belenyúlsz, megfogod a tárgyat, majd kihúzod a kezedet, és tovább mész a következő zsákhoz. Tehát egy segítőnél 3 zsák van. És amikor végeztél a 3 zsákkal, akkor arra hívlak, hogy térj vissza a helyedre. Tehát feliratolvasás, zsákba nyúlás, továbbmenés. Utána fogunk majd beszélni arról, hogy ez hogyan zajlott ez a gyakorlat. Azt előre elmondom, tehát, hogy nem az a elsődleges cél, hogy kitaláld, hogy mi van a zsákba. Tehát, hogy nem kell addig elidőzni ott, amíg rájössz. Néhány másodperc múlva nyugodtan húzd ki a kezedet. És az a kérés, hogy ne mondd el, ne mondd ki hangosan, se a segítőnek, se a társaidnak, hogy szerinted mi van a zsákba. Oké, ezt majd földolgozzuk később. Természetesen a gyakorlat nem kötelező, tehát, hogy bátorítalak benneteket, hogy végezzétek el, ezzel fogunk egy picit utána dolgozni, bízatok bennem találni így annyira félig ismerősen, hogy nem teszlek ki titeket közvetlen életveszélynek így mindjárt az elején, és akkor erre szánunk néhány percet. Abból fogom tudni, hogy vége a gyakorlatnak, hogy mindenki visszaért a helyére. Oké? Akkor kérem a segítőket, hogy álljanak fel a helyükre, ahogy megbeszéltük. Titeket pedig arra, hogy így álljatok egyből már oda a segítők közelébe, meg valamiféle sort képezzetek. Bár elég különböző megéléseink voltak, és ez abszolút valid és tök jó, azért azt elmondhatjuk talán egy összefoglalóan, hogy előzetes információk alapján az, hogy mire számítunk egy-egy helyzetben, az azért eléggé hatással van arra, hogy hogyan várakozunk ennek a megtörténtére. Milyen lelkiállapotban, milyen energiaszinten. Itt most nagyon rövid idő telt el azért, így a felirat elolvasása és a zsákba belenyúlás között, de mégis hatott ránk ez. Kialakult bennünk egy kép, egy viszonyulás, ami hatással volt ránk. Hatással volt az érzelmeinkre, a testünkre is, és egyáltalán a nagyon is közeljövőre való vonatkozó elképzeléseinkre. Mert hogy nem mindegy azért, hogy arra számítunk, hogy esetleg menekülnünk kell, ez egy testi reakcióban is azért meg tud jelenni, hogy mi van, hogyha egér van benne. Vagy hogyha arra számítunk, hogy egy helyzetben teljesítenünk kell, ki kell állnunk egy próbát, én leszek, benne leszek abba a kettőbe, aki kitalálja, hogy mi az. Esetleg arra számítunk, hogy ajándékot kapunk egy személyes kapcsolódás következtében, vagy akár, hogy közömbösen nem várunk semmit. Említettem már, hogy a pápai bulla lesz az a szöveg, ami végigkísér bennünket ezen a 3 napon, de a mai napra kifejezetten is hoztam számotokra egy másik szöveget, méghozzá egy szentírási szöveget. Ez pedig az első Péter levélből lesz egy idézet. Péter első levele olyan híveknek szól, akik így az első század végén, második század elején Kis-Ázsia nagyvárosaiban éltek, akik a pogányságból tértek meg Krisztushoz, és alapvetően egy ilyen pogányvárosi környezetben éltek, és akik úgy tűnik a szövegből, hogy picit elvesztették az irányt, elvesztették a kezdeti lelkesedést, és az a kérdésük, hogy hogyan lehet jól, hitelesen követni Krisztust ebben a világban. És egyébként van-e értelme ennek az egésznek? Mert úgy tűnik számukra, hogy kereszténynek lenni, az úgy a mindennapokban nem túl kifizetődő. Mert hogy a gyors és látványos megtérések helyett, így maguk körül, igazából megvetést kapnak a többiektől. Azért, mert Krisztushoz tartoznak. Ők maguk hívők lettek, találkoztak Jézussal, de hogyan tovább? Picit ez a zsákbanyulás pillanata a felirat elolvasása után, csak évtizedekre elnyújtva. Van bennem egy várakozás, és ez a várakozás, ez nyúlik. És ezen közben úgy tűnik, hogy olyan ingerek, olyan reakciók érnek engem, amik nem kedvezőek. És a levél maga a bevezető köszöntés után egy csodálatosan szép felkiáltással, igazából egy imádsággal kezdődik. Ezt szeretném most nektek felolvasni, akkor is, hogyha ez egy viszonylag hosszabb szöveg. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmasságával élő reménységre szült újjá minket. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szennyezetlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fenn van tartva számotokra. Isten ereje a hit által megőriz titeket az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon. Ennek örülni fogtok, ha most szomorkodnotok kell is egy kissé a különféle kísértésekben, hogy hitetek próbája a romlandó aranynál, melyet tűz által próbálnak meg, sokkal értékesebbnek bizonyuljon. Dicséretetekre, dicsőségetekre és tisztességetekre Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit bár nem láttatok, szerettek. Akiben bár most sem látjátok, hisztek. És mivel hisztek, örvendezni fogtok, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel, elérve hitetek célját, lelketek üdvösségét. Szép hosszú mondatokat hallottunk. Picit visszahozom a legfontosabb kulcsszavakat. Isten Jézus Krisztus feltámadása által élő reménységre szült újjá minket. Ez a mi örökségünk, ez az üdvösség, és ez bennünk egy kimondhatatlan és megdicsőült örömöt szül, okoz. Mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Néhány fejezettel később a levél kb. Legvégén újra visszahozza ezt a témát a szerző, és úgy fogalmaz, Isten meghívott titeket az ő örök dicsőségére. Úgy tűnik, hogy ebben áll a mi meghívásunk. Isten dicsőségében való részesedés. És élő reménységre újjászületetnek lenni, az azt jelenti, hogy a keresztség szentsége által remélhetem, várhatom, hogy elnyerem az üdvösséget, ami nagyon szép szó, de vajon mit jelent, az Isten dicsőségében való részesedést, a vele való örök közösséget, az örök életet. Erre szól a meghívásom. Szent Ágoston úgy fogalmaz, amit aztán a Bulla is idéz ezzel kapcsolatban, amikor majd egész valómmal egyesülök veled, megszűnik számomra minden fájdalom és büntetés, a veled teljes élet lesz az én igazi életem. Erre szól tehát a meghívottságunk, az örök dicsőségre, az örök boldogságra, az örök közösségre Istennel, és aztán a bulla megfogalmazásában, ez egyébként egy idézet a katekizmusból, a remény, az az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. Tehát az Istennel való közösség az életünk célja, amely a keresztségünknél fogva már itt elkezdődött. Már itt elindultunk a felé vezető úton, de ez csak odaállt halálunk után lesz teljes. És ez lesz a mi valódi boldogságunk, az életünk célba érése. Eme rövid fogalomtisztázó bevezetés után mindjárt fontosnak tartom, hogy tegyünk egy kis kitérőt. Mert hogy életünk során reményben vagy kevésbé reményben zarándokolva, azért időnként felszoktuk magunknak tenni azt a kérdést, ilyen-olyan formában, hogy vajon mi az Isten akarata? Ezt lehet így kérdésformában is megfogalmazzuk fontosabb vagy kevésbé fontosabb helyzetekben, akár az egész életemmel kapcsolatban, mi az Isten akarata az én életemmel kapcsolatban, mi a hivatásom, vagy lehet kisebb jelentőségű ügyekben. Mi atyánkban minden egyes alkalommal kimondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, jelentsen ez bármit is. Igazság, néha kérésként is megfogalmazzuk ilyen negatív formában. Hogy mondta ezt Krisztina nővér tegnap, ilyen megúszós remény formájában, hogy csak azt remélem, Isten nem azt akarja, hogy pap legyek. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy Isten nem hív engem szerzetesnek. És sorolhatnám. És a gyámbor gyászjelentések általában úgy szoktak kezdődni, hogy fájdalommal megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva. Tájékoztatunk titeket, hogy XY életének nem tudom, hanyadik évében elhunyt. Tehát, amikor olyasmivel találkozunk, amit nem tudunk megmagyarázni, nincs ráhatásunk, esetleg úgy érezzük, hogy egy meg nem érdemelt nehézség vagy kihívás, amit ránk mértek, amivel nem tudunk mit kezdeni, vagy amitől félünk, hogy csak nehogy bekövetkezzen, na, az az Isten akarata. Arra mondjuk, hogy ez az Isten akarata. És ezt azért hozom ide, mert hogy arra szeretnélek hívni benneteket, hívni magunkat, hogy vegyük észre, hogy ez a szóhasználat, hogy emögött milyen gondolatiság lehet, és hogy ez hogyan deformálja az Isten képünket, vagy milyen Isten kép lehet mögötte. Csak azt remélem, Isten nem akarja, hogy pap legyek. Azt remélem, nem az az Isten akarata számomra, hogy négy gyerekem legyen. Isten a Szentírás szavai szerint és az egyház tanítása szerint az örök boldogságot akarja nekünk ajándékozni. Ez a terv az életünkkel. Isten akarata mindig itt a Földön az én legnagyobb javamra irányul. Arra, hogy boldog legyek. Nem kicsit, nagyon. Egész egyszerűen azért, mert hogy ő maga a teljesség, és a vele való közösségre hív. Ő nem tud kicsit szeretni engem. És ugyanígy nem akar megelégedni azzal, hogy én kicsit örüljek. Mi nagyon könnyen megelégszünk ezzel, hogy az úgy jó lesz, csak egy kicsi. Mert a nagy az melós. Mert a nagy, a teljesség, mi töredékesek vagyunk, korlátoltak vagyunk, nem tudjuk egyből befogadni a teljességet. Nem vagyunk képesek egyből elviselni Isten végtelen szeretetét. Ezt tanulnunk kell, ehhez tisztulnunk kell. És ugyanúgy nem tudjuk egyből átlátni azt, hogy ami velem történik, az hogyan lehet Istennel járva az én legnagyobb javamra. De Isten mégis azt akarja, hogy az Isten akarata mégis az én legnagyobb javamra irányul, a kiteljesedésemre, és ezért itt a Földön egy olyan útra hív engem, amelyen egészen önmagammá válhatok, amelyen megtanulok igaz módon kapcsolódni, ajándékká válni, hogy egyre inkább közösségben lehessek vele, aki maga a boldog Szent Háromság, aki maga a kapcsolódás, aki maga az önajándékozás és elfogadás. Ennek a földi útnak a jellemzőiről lesz még szó a következő napokban, de fontosnak tartottam ezzel kezdeni, megalapozni az elmélkedésünket. Isten akarata az én legnagyobb javamra irányul, hogy teljes legyek, hogy közösségben lehessek vele, hogy a lehető legteljesebb mértékben hasonlóvá váljak hozzá, hogy befogadhassam őt. Ez majd a halálom után lesz teljes, de ezt gyakorolom, erre készülök jó esetben egész földi életemben. Én bölcsész vagyok, szóval nem értek hozzá, de azt hiszem, hogy vannak ilyen úgynevezett tükörneuronok az emberi szervezetben. Azt hiszem, vannak. Ami arról szól, hogy az, akivel szembe vagyunk, akit nézünk, annak az érzelmeit és a mimikáját is öntudatlanul átvesszük. Legkönnyebb észrevenni ezt akkor, amikor például valaki mosolyog, mondjuk Ádám mosolyog rám, és én tök öntudatlanul elkezdek visszamosolyogni. Átveszem a másik arcvonásait, és ezzel az egész azt, hogy mi árad belőle. A mi keresztény hivatásunk az az, hogy Isten arcvonásait tükrözzük a világban. De ehhez vele kell időzni. Hogy legyen idő, hogy átvegyem az arcvonásait, hogy átvegyem a stílusát, átvegyem azt, hogy mi mozog benne, és mi mozgatja őt. Mert hogy az imádság az átalakít bennünket. Egészen biztosan és középtávon is, tehát érzékelhető időn belül. Akkor is, hogyha küzdelmes az ima időnk, vagy hogyha azt érezzük, mintha az imádság ideje alatt nem történne semmi. De az ima következményeiként, hogyha jól figyelünk, akkor érzékelni fogjuk magunkban a változást. Gondolatainkban, vágyainkban, szokásainkban. Abban, hogy mit mennyire tartunk fontosnak. Abban, hogy hogyan látjuk a többieket. Mi a véleményünk róluk. Mit veszünk észre, és hogy hogyan értékeljük azt, amit észlelünk. Azt mondtam, hogy Isten az örök életre, a vele való örök közösségre hívott meg bennünket. És jó ezt ezzel a tudattal élni a földi életünket. De szeretném hozzátenni, pontosítani, hogy az örökkévalóság távlatában élni, az nem azt jelenti, hogy úgy teszek, mintha ne érzékelném a jelen problémáit, kihívásait, és mintha egy elképzelt jövőben élnék már most. Ez fontos. Nem strucc politika, menekülés a jelen elől, vagy egy közömbösség, hogy ne érdekeljen a világ sorsa, akik körülöttem vannak, mert én majd egyszer a jövőben örökké boldog leszek. Hanem azt jelenti, hogy az örökké valóság távlatában élni, hogy van egy jövőképem, egy ígéretem, ami felé tartok, egy örökségem. És ez a várakozás, ez hatással van arra, hogy hogyan élem a jelent. Picit, mint a gyakorlat során van egy információ, és ez hat arra, hogy hogyan élem a következő rövidebb, hosszabb időt, amíg ez találkozom ennek a valóságával. És hogyha abban a tudatban élek, hogy az életem kifutása az örök boldogság, akkor az ad egy tágasságot, ad egy szabadságot. Abban nem lesz egy ilyen sürgetettség, nem lesz egy ilyen önigazolási kényszer, hogy kezdjek már valamit az életemmel. Nem leszek a rövid távú céljaim rabja. Ha azzal a nagylelkű Istennel kapcsolatban élek, aki meghívott tök ingyenesen az örök dicsőségre, már ezért teremtett, akkor az hatással lesz a döntéseimre, és a változást hoz a mindennapjaimba. És akkor már azt fogom keresni, hogy egy-egy döntésben, egy-egy helyzetben mi az, ami közelebb visz hozzá, ehhez az örökséghez, és mi az, ami eltávolít tőle. És ennek során lehet, hogy változásokat fogok megélni önmagamban. Lehet, hogy már bizonyos társaságokban nem fogok eljárni, bizonyos filmeket nem nézek meg, bizonyos ruhákat nem hordok, vagy így pozitív módon is megfogalmazhatnám, lehet, hogy most már új programok kerülnek bele a napirendemre, új könyveket kezdek el olvasni, új tevékenységeket választok, új módon kapcsolódom másokhoz. Nem azért, mert ez így le van írva, hogy egy kereszténynek így és így kell élnie, így is ezt és ezt kell csinálnia, hanem mert azt érzem, hogy ez segít az Istennel való kapcsolatom építésében. És ahogy a tükörneuronokat is említettem, ahhoz, hogy átvegyem Istennek az arcvonásait, az fontos rendszeresen időt töltenem Istennel, amikor hallgatom, szemlélem őt, anélkül, hogy én beszélnék. Hagyni, hogy alakítson, hogy az legyen fontos számomra, ami neki fontos, elidőzni az ő jelenlétében ingyenesen, konkrét elvárások nélkül. C.S. Lewisnak, aki a múlt század egyik szerintem legnagyobb keresztény gondolkodója, legalábbis nagyon újszerű, ki van egy nagyon híres könyve, a Csűrcsavar levelei, nem tudom, hányan ismerik. Szuper, jó. Összefoglalóan csak annyit, hogy ez egy elképzelt, hát nem is párbeszéd, hanem így Csűrcsavar, ő az egy ilyen ördög fejedelem, és az ördög unoka öccsének, aki éppen tanul bele a szakmába, az emberek kísértésének a fortéjaiba, neki ad tanácsokat ilyen levél formájában. És mivel ez az alaphelyzet, ezért egy ilyen fordított nyelvezetet használ a szerző, tehát az ellenség az maga az Isten. Ugye egy idézetet szeretnék felolvasni ebből. Az emberfajzat az időben él, az ellenség viszont az örökké valóságra szánja őket. Ezért úgy gondolom, azt szeretné, hogy különösen két dologra irányítsák figyelmüket. Az örökké valóságra és az időnek ama pontjára, melyet jelennek neveznek. Mert a jelen az a pont, ahol az örökké valóság az idővel érintkezik. Kizárólag a pillanat élményében adatik az emberfajzatnak olyan tapasztalás, amely hasonlatos ellenségünk tapasztalatához a teljes valóságról. Csak is itt adatik meg neki a szabadság és a valóság ajándéka. Az ellenség ezért azt szeretné, hogy mindig csak az örökké valósággal, azaz ő vele magával, vagy a jelennel törődjenek. Tehát elmélkedjenek az ő vele való örök egyesülésről, vagy az őtőle való örök elszakadásról, egyebekben pedig kövessék a lelkiismeretük pillanatnyi szavát, hordják pillanatnyi keresztjüket, fogadják el a pillanatnyi kegyelmet, és adjanak hálát a pillanatnyi örömökért. A mi dolgunk ezzel szemben az, hogy elszakítsuk őket az örökké valóságtól, és elszakítsuk a jelentől. A jelen az a pont, ahol az örökké valóság az idővel érintkezik. Isten örök jelen. Az égő csipkebakorban azt mondja Mózesnek, hogy én vagyok az, aki van. Ezt elég nehéz lefordítani, de kb. És az imádságban az történik, hogy engedjük, hogy Isten bevezessen bennünket az ő jelenlétébe, az ő jelenébe. Hogy azzá formáljon bennünket, akinek megálmodott. Carlo Acutis, akinek most már a szentté avatására tényleg nagyon készülünk, bár elnapolták ugye Ferenc pápa halála miatt, de most szeptember elején fogjuk ezt ünnepelni, mondta azt, hogy mindenki egyedinek születik, sokan mégis úgy élnek, mintha fénymásolatok lennének. Isten tekintetében tudjuk felfedezni azt, hogy ő, hogy mi az, aminek megálmodott bennünket. Túl sokszor agyarunk azon, hogy hogyan kell alakítanunk az életünket, hogy az Istennek kedves legyen. Hogy vajon mi az Isten akarata? Ne értsetek félre, ezek tök fontos dolgok. És dicséretes, hogy ilyen egyáltalán fölmerül bennünk. De ehhez képest túl keveset szemléljük őt. Túl keveset hallgatjuk őt, hogy ő mit akar erről mondani. Nekem úgy tűnik, az is tök sokszor előfordul így keresztény körökben, hogy jó szándékból abszolút, vagy azért, mert látjuk magunk körül a sok szükséget, vagy időnként egy picit ilyen teljesítménykényszerből, meg önigazolásból, vagy ezek kombójából általában, de abszolút hajlamosak vagyunk arra, hogy szétaprózódjunk a tevékenységekben. Hogy jó dolgokat akarunk tenni, meg hasznosnak lenni. De nagyon fontos, hogy nekünk nem dolgokat kell tennünk Istenért. Nekünk az Isten akaratát kell tennünk. És ez mennyiségileg is baromira különbözik egymástól a két dolog, meg minőségében is. Nagyon fontos, hogy tudatosan elmélkedjünk az életünkön, hogy tervezzünk, hogy mérlegeljünk. Ez tényleg fontos és felnőtt magatartás. De hogyha ezt nem egyedül akarjuk tenni, hanem esetleg Istent is szeretnénk bevonni ebbe a mindenbe, akkor érdemes, hogy ezt megelőzze az, hogy elidőzünk Istennel, hogy találkozunk vele. Mert hogy az, hogy mire hív Isten, hogy mi az Isten akarata az életemmel, azt nem úgy érdemes tenni, hogy kitalálom, hogy szerintem mit kéne csinálni, meg mit szeretnék, és aztán az ő áldását kérem rá. Hanem sokkal gyümölcsözőbb, hogyha felfedezem, hogy Isten mit álmodott rólam. Ez nem egy ilyen meghajlok a determinizmus előtt magatartással, ez nem a karma keresztény módra, hanem bízom-e Istenben, hogy az ő akarata az én legnagyobb javamra irányul. És hogy lehet, hogy ő ezt jobban tudja, mint én. Lehet, hogy én nem nézem ki magamból, hogy nagy dolgokra legyek képes. De végül is ő alkotott engem. És talán ő tudja legjobban azt, hogy én hogyan lehetek leginkább boldog, és leginkább önmagam. És Isten akaratát akkor tudom fölfedezni, hogyha először fölfedezem azt, egyre inkább megismerem azt, hogy kicsoda ez az Isten. Hogy milyen az Isten, hogyan működik, mennyire nagy lelkű. És második lépésként, hogy ki vagyok én az ő tekintetében. Ezért arra szeretnélek hívni benneteket ezen a táboron, hogy elsősorban csak legyél jelen Isten számára. ne kezd el megtervezni már ma délután azt, hogyha innen hazamész, akkor hogyan fogod átalakítani az ima életedet, meg a napi rendedet. Legyél jelen, hogy Isten szólhasson, hogy Isten hozhasson témákat. Ő mondhassa el végre azt, amit fontosnak tart, hogy tudjál. És járjunk együtt ezen az zarándoklaton, itt ezen a héten, és aztán innen hazamenve, keresve azt, hogy hogyan lehetünk igazán boldogok, hogy hogyan lehetünk igazán közösségben Istennel. Ehhez kívánok mindenkinek sok kegyelmet, sok örömet, sok kitartást és sok kapcsolódást Istenhez. Amen. Délben kezdődik majd a Szent Mise. Buzdítalak benneteket, hogy használjátok ki, hogy süt a nap, használjátok ki a szabadidőt, le lehet menni most is már a szentségimádó sátorba, talán az a tábor legcsendesebb pontja. Itt elkezdenek majd nyüzsögni a minisztránsok. És kísérjen bennünket a nagy lelkű Istennek közelségének a tudata. Amen.